Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, mert elfelejtünk játszani. Hát remélem, hogy mi nem felejtünk el játszani, és nem felejtjük el élvezni az életet sem. Ezért most ebben a mai műsorban olyan programokkal fogunk találkozni, amik ebben segítenek. Zenék, kiállítások, elgondolkodtató beszélgetések, az, amit most kínálunk ebben a mai 117 percben. Szeretettel köszöntöm Önöket. Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Az elkövetkező 117 percben meginvitáljuk Önöket a Szent István Filharmonikusok évadnyitó koncertjére a MÜPÁ-ba, aztán megtudjuk, hogy settenkedik az aranykor körül Csapó Gyula, zeneszerző, akinek 70. születésnapját is ünnepeljük. Megnézzük, mi az EcoFlight, vagyis a The Flock Projekt Légcínház, hogy állítja fejtetére a világot, és mi az a vertikális tánc. Medvedivet Pintér András Ferenc egyéni kiállítására kalauzol el bennünket. Aztán megszólal a blues fehér királynőjének, vagyis Janis Joplin hangján Garda Zsuzsa, aki a Janis Joplin emlékzenekarral fog megemlékezni Janis Joplin halálának 55. évfordulójáról. Végül pedig meginvitáljuk Önöket október 1-én a Magyar Tudományos Akadémiára, ahol a Budapesti Filharmónia Társaság és a Széchenyi István Egyetem szervezésében egy szenyornapot tartanak szenyor gálával. Ez a mai 117 perc kínálata. Hallgassák szeretettel!
I found a love for me, a darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're old in mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, con i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti fuori cuore e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me. Ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
Csapó Gyula, parancsoljon!
Ha még mond nekem egy-két szót, akkor be is tudom állítani a hangot.
Hát a hang az változni fog nyilván az idők során, de...
Az biztos.
Azért próbáljuk meg.
Jó, tökéletes. 70. születésnap az minden ember életében az egyik legnagyobb dolog. Az ember egyrészt örül, hogy 70 évet megélt, másrészt meg ezek a 10-es számok, ezek mindig elgondolkodásra késztetnek, meg nagy ünneplésre. Na hát az ünneplésben fogunk mi most részt venni. Egyrészt szeretettel köszöntöm Csapó Gyulát, akinek szeptember 26-án van a születésnapja, úgyhogy nagyon boldog születésnapot, és sokat még.
Hát nagyon köszönöm, és felhívom a figyelmét arra, hogy már a Tang korban, a régi kínai császárság idején volt egy fürdőkád, amit találtak, és arra az volt felírva, hogy minden nap újhodjatok meg. És ezzel tudok válaszolni erre a ünnepi felszólításra, hogy tulajdonképpen minden nap születésnap kéne, hogy legyen, illetve hát ideálisan az is. És ezt minden embernek kívánom szeretettel.
Hát köszönjük szépen mi is a jó kívánságokat, és egyébként ez egy gyönyörű mondás, mert ez arról szól, hogy az ember minden nap képes megújulni, teljesen mindegy, hogy hány éves, de a lényeg az, hogy úgy ébredjen fel reggel, hogy örül minden napnak.
Hát igen. Igen, igen, erről beszélek, és hát arról is, hogy tulajdonképpen még ide kívánkozik az is, amit a hajdani csodálatos szolfés tanárnőmtől hallottam a Bartók szakiskolában. Őt Bántainé Sipos Évának hívták, és azt tartotta, hogy egy embernek legalább 4 életkora van. Az egyik az a kronológiai életkor, amiről tudjuk, be van jegyezve, mikor született, stb. Ki lehet számolni. Aztán van egy biológiai életkor, ami hát attól függ, hogy az egészségünket hogy ápoljuk, illetve hát a szellemiségünket hogy őrizzük meg, ami sok mindenben befolyásolja ugye az egészségi állapotot is. És aztán van egy pszichológiai életkorunk, ami a lelki érettség mércéje, és van végül is, és nem utolsó sorban, egy szellemi életkor, hogy mennyire vagyunk érettek ahhoz, hogy a adódó problémákkal szembenézzünk. Hát szóval ezt mondta, és hát ő megélt majdnem 100 évet, úgyhogy azt hiszem, hogy hitelt adhatunk neki.
És egyébként ilyenkor, amikor elér egy bizonyos pontig, ami aktuálisan éppen egy kerek születésnap, vagy bármilyen születésnap, akkor el szokott gondolkodni azon, hogy melyik területen, melyik korában éppen hány éves?
Hát nem tudom, ez inkább egy ilyen közérzet-szerű. Tehát az, hogy képes vagyok átgondolni és változtatni dolgokon, hogy hogy például most, hogy kaptam ezt a megrendelést az új Magyar Zenei Egyesülettől, hogy komponáljak egy darabot erre az alkalomra, és ez történetesen július legvégén történt, amikor tényleg úgy szóval lehetetlenül rövid idő egy nagy együttesre egy 20 perces kamaradarabot megírni, és mégis sikerült.
Igen, ez a július, ez megdöbbentett, mert hát ez most volt, ugye? Tehát, hogy...
Ez igen, ez nem régen adódott. És hát ez annyi volt, hogy én mondtam nekik, hogy ezt át kell gondolnom, mert ez egy nagyon rövid idő. És akkor másnap reggel 6-kor ébredtem arra, hogy eszembe jutott ez a darab is. És akkor attól kezdve már csak dolgozni kell, ami elég gyötrelem volt, de nagy örömmel csináltam, és írtó. Tehát nagyon nagy boldogság, amikor ez majdnem olyan, mint talán egy nőnek gyereket szülni. Hát ez legalábbis a legközelebb, amire egy férfi képes lehet.
Ugye maga az alkotó folyamat az azért pontosan egy ilyen fejbevágás, ahogy ezt mondtad, tehát hogy ilyenkor úgy az történik, hogy gondolkodik, vagy nem gondolkodik, hanem csak úgy elengedi a dolgot, és akkor egyszer csak bekattan, és azt mondja, hogy aha, hát én ezt tudom, hát ez így bennem van.
Ez egy pillanat alatt történik. Tehát nem, hogyha gondolkodik, akkor már rég rossz. Uh-huh. Persze aztán gondolkodni bőven kell, mert van ennek más vetülete, például a gyakorlati része. Uh-huh. Tehát az, hogy egy ötlet kipattan az ember fejéből, arra nem tudok válaszolni, hogy ez uh-huh. mitől van. Illetve hát sok mindentől, tehát mindaz belefut, amivel eddig foglalkoztunk, ami eddig fontos volt, ami éppen aktuális, vagy éppen izgalmas. És hát akkor így, tehát én most éppen az volt kéznél nálam szellemileg, hogy sokat foglalkoztam én francia zenével, mert ennek mindig is egy kicsit a hiányát érzem országunkban, mert már vannak emberek, akik nagyon kultiválják, például Vashegyi Gyuri, aki azért elég sok Rameau operát például dirigált az utóbbi időben, és ez nagyon jó. De hát idézhetne, vagy gondolhatnánk Berlioz-ra, akitől azért nem nagyon ismerünk műveket, a fantasztikus szimfónián kívül. Mm. Ugye, tehát ilyen nagy-nagy lemaradások ezek, nem csak a kortárs zenében, hanem még a régi romantikus zenei repertoárban is. És ez sok mindentől függ. Tehát az, hogy ez ma nem nagyon rentábilis komoly zenével foglalkozni például, és ez szomorú, azért szomorú, mert ez mutatja meg azt, hogy a zene az tényleg mindenre képes. Nagyon sokféle zenét érdemes hallgatni, megismerni, mert az tárja föl a zenének azt a kapacitását, hogy végtelen változatosságban kerüljön az ember elé. És így aztán végtelen sok hasznot is tud hozni. Én ezt akkor éreztem meg leginkább, mikor volt egy nehéz válásom, ez már nagyon régen volt, de lehet, hogy Anton Bruckner nélkül nem éltem volna túl, mm-hmm. vagy. Szóval rá kell találni azokra a zenékre, amik éppen segítenek egy adott helyzetben, mert mindenki valamit tud, és ez nagyon-nagyon jó. Ilyen társaságban lehetünk.
Ugye azt mondja, hogy rá kell találni azokra a zenékre, de hát akkor tud az ember rátalálni, hogyha egyáltalán tudja, hogy hol keressen. Ugye ahhoz pedig hát, egy nagyon jó kis oktatás kéne.
Hát igen, tehát ez aztán oda vezet, hogy az ember nagy kérdőjeleket támaszt például a piacgazdaságnak az alapvetéseivel kapcsolatban is. Mert ugye azt lehet eladni, amiről valamit tudunk. Na de hol szerezzük meg ezt a tudást? Hogyha be kell fizetni, mondjuk, hogyha az általános iskola első mm-hmm. osztályai nem lennének kötelezők, és óriási pénzeket kellene legombolni minden családnak ahhoz, hogy a gyereke iskolába jusson, akkor honnét tanulnának meg a pénztárosok számolni? Mm-hmm. És akkor felmerül a kérdés, hogy voltak éppen a közös kasszából mi jut erre, és mi az, amit tényleg privát, tehát a magánszférának kell felvállalnia. És hát, hogyha a magánszféra kizárólag abból áll, hogy profitot termeljen, akkor például a gyereknevelés az hova kerül? Mert hogy az mindig veszteséges, az nyilván biztos. Vagy a művelődés, tehát az, hogy kikupáljuk az embereket. Vagy az orvosi ellátás például, ami ugye azért felvet nagyon komoly etikai kérdéseket, hogyha fizetni kell érte, akkor az vajon fair dolog-e, hogy valaki, akinek trilliói vannak, és valaki, aki pedig a betevő falatja nincs meg, hogyan gyógyítsa magát, hogyha ez tényleg milliókba kerül. Majd pedig efelé haladunk, és ez nagyon-nagyon nem jó.
Hát és pontosan ugyanitt vagyunk ugye a kultúrával, hogy nem mindenki jut hozzá a kulturális betevő falatokhoz, így aztán nem is tudja az, hogy mi az a kosár, amiből ő egyébként simán válogathatna, mert ott van az internet, erre remek lenne.
Persze, persze, de hát ez is egy áldozatot követel meg. Hát én például gyerekkoromban a Bartók csodálatos mandarinját, ami egy nagyon szenvedélyes és iszonyú diszonáns zene, ugye? Mert a témája, a mondani valója is egy hajszolt, egy rendkívüli mondani való. Hát 9-szer hallgattam meg egymás után, két napon át, mert nem tetszett. És nem a szerzőt okoltam, hanem magamat. És rákényszerítettem magamat, hogy ezt igenis tessék meg valahol megérezni, hogy mit akar itt a Bartók. És máig is boldog vagyok, mert az egyik legkedvesebb zeneművem lett. De ez nem megy úgy, hogyha az ember úgy áll hozzá, hogy ez nekem nem tetszik, szarnapom van, biztos ezt a hülye szerzőt többet nem hallgatom meg. Tehát itt persze ezt is megértem, azért értem meg, mert nem mindenki van döntési helyzetben. Az élet sodor, és nagyon sokszor nagyon sajnálom az embereket, akik egy ilyen mókuskerékben vannak. Mert tényleg nem tehetnek arról, hogy ingerültek, tényleg nem tehetnek arról, hogy nem befogadóképesek. És ami ilyen, az valószínűleg irritálja őket, mert nem akarnak újabb problémával szembenézni. Mi? És ez teljesen rendben van. Tehát tulajdonképpen közös munka ez, akár tetszik, akár nem. Tehát szerintem az emberi közösségeknek kell annyit egymás felé fordulni, hogy legyen módja mindenkinek arra, hogy egy kicsit kikapcsol, hogy egy kicsit befogadóképessé teszi magát, és rá fog jönni, hogy mi az, ami neki igazán jó. Egy injekciót se szeretünk kapni, mert fáj. Na de hát Bartók is egy ilyen injekció például. Vagy hát tovább tudom sorolni. Tulajdonképpen a régi zenében is az van, hogy megszoktuk, és kellemesen hangzik a Mozart, azt talán szívesebben hallgatnak azok is, akik főleg könnyű zenét hallgatnak, ami nem baj egyáltalán, mert például a saját lányom úgy indul el iskolába, hogy valamit föltesz, ami a hangulatát olyanná varázsolja, amivel felvértezve könnyen megy el iskolába. Ez teljesen rendben van, de aztán hallgat másokat is, és nekem kívülről végigfütyüli a Berlioz operáját, a trójaiakat, ami egy 5 órás. Na szóval ez tetszik, ez a mixtúra nekem.
És nagyon érdekes, amit mondanál, az jutott eszembe, hogy nem olyan régen olvastam egy agykutatónak a cikkét, aki pontosan arról beszél, hogy ugye az most az ilyen hirtelen gyors tartalmakat, meg az ilyen könnyű dolgokat fogyasztjuk leginkább, és ettől az agy eltunyul. És ugye nem csak az irodalomról beszél, hogy olyan dolgokat kell olvasni, amiket nehezen tudunk megérteni, tehát amik munkára készteti az agyad, de hogy olyan zenéket kell hallgatnunk, amelyek egy kicsit megmozdítják az agyunkat, amik nem elkényelmesítenek minket és beleringatnak, mert az is kell bizonyos helyzetben, de ami így elgondolkoztat, amire így felkapjuk a fejünket, hogy ez most itt micsoda?
Igen, mert akkor aktiválódik a hallgató tulajdonképpen. A másik esetben passzív a hallgatás. Tehát nem kell megtenni egyetlen lépést se afelé, hogy miről is van szó. De hát nem szó van, hanem hang. Hát én ezt úgy hívom, hogy zenei gondolat. Tehát a zenei gondolatok nagyon érdekesek. Tehát például ezzel tudom illusztrálni gyorsan, hát ezt az én valószínűleg elég sokan ismerik, például a Beethoven 5. szimfónia, ugye? Amikor, hát ez a úgynevezett, hát erről sokat írtak, ugye, hogy itt esetleg a sors kopogtatna az ajtón. Én ilyenekben nem hiszek, hogy a sors kopogtat, mert a hegedűk játszanak, és fortissimo kezdik a darabot azzal, hogy ta-da-da-dam, ugye? Tehát erre fölhíjad az ember, illetve hát odafigyel. Hát ez egy nagyszerű kezdet, hát nyilván ez a cél. A sorsról nem tudom, hogy így kopogtat-e, de valószínűleg eléggé hasonló módon. Na de most azt akarom mondani, hogy lesz ebből a második téma, ami pedig egy gyöngébb, gyönyörű dallam, úgy szól, hogy ugye? Na most, mi köze van a kettőnek? Hát az, hogy mielőtt ez a szép és látszólag ártalmatlan dallam megszólal, akkor a kürtök azt játszák, hogy és akkor erre válaszul jönnek a hegedűk ezzel a melódiával. De most, hogyha megnézzük ezt, egy picit odafigyelünk, az, hogy az van úgy másodszor elmondva, hogy érti? Tehát ugyanaz. Csak erre senki nem jön rá. Mert annyira más. Annyira másképp jelenik meg. De most, hogyha rájövök, hogy azt csinálja itt a Beethoven, hogy ugyanazt elém tárja egy lágy változatban, és akkor tulajdonképpen valahol már még nagyon mélyre érkezünk, hogy lehet ugyanannak ennyire két arca. Ugye? És sokszor így van. Tehát sokszor nem azt látjuk, ami a lényeg, hanem azt látjuk, hogy éppen valaki hisztizik. Tehát ezekről beszélek, hogy azért érdemes a zenére másképp is odafigyelni. Na most ezt nem úgy gondolom egyébként, hogy folyton azt kell kutatni, hogy na ez hogy lett csinálva, mert az nem jó. Szerintem az a jó, hogyha a zene olyan, valahogy elkezdi az embert foglalkoztatni, vagy valamely részlete. Tehát megrögzül egy dallam, és akkor, amikor felébredek reggel, akkor eszembe jut, hogy na, de hát miért ilyen érdekes ez? Vagy miért ilyen szép nekem? Vagy miért izgat ennyire? És akkor előbb-utóbb kiderülnek ezek a dolgok, amiről beszéltem. Tehát ennek belülről kell jönnie. Tehát nem az unalmas zeneellemzésekről beszélek itt, hanem arról, hogy tényleg a belső indítékból elkezdje az ember firtatni a zenét. És akkor nagyon érdekes dolgok történhetnek. Na hát, ennyit akartam erről, nem többet.
Ugye már elkezdtük itt a settenkedést a múltban, de hogy igen, maga a darab is, ami most megszületett, annak az a címe, hogy Settenkedők az aranykor körül, és hát itt azért egy nagyon alapos settenkedést folytatott.
Hát, például, igen. Tehát azt gondolom, hogy akkor jó a múlt zenéjét is játszani, és úgy jó játszani, mint hogyha most lenne a bemutatójuk. És akkor friss, és akkor hallunk meg benne olyan dolgokat, amikre korábban nem gondoltunk. nem gondoltunk. Ezért jó újra hallgatni zenéket, hát most egy bemutató lesz, és hát ez egy érdekes problémával néztem szembe, vagy kellett szembenéznem, amivel soha nem volt dolgom. Nevezetesen az, hogy én sokat foglalkoztam mostanában régi zenével, például francia barokk zenével, ami méltatlanul elfeledett és ismeretlen része a zenetörténetnek itt nálunk. És hát a Rameau, hát Jean-Philippe Rameau, aki gyakorlatilag kitalálta az egész zenei összhangzattant, ami nem csak a komoly zenére vonatkozik, hiszen a könnyű zene lényegében vissza is lépett egy kicsit ahhoz képest, amilyen harmóniákat ezek a merész emberek megkockáztattak, ugye a 17. században. Tehát erről beszélek, hogy itt foglalkoztam ezzel a szerzővel, és elképesztő dolgokat mert leírni már az ő korában. Tehát gyakorlatilag a kortárs szerzők nem csinálnak mást, mint amit mindig is csináltak, hogy kutatást folytatnak olyan tartalmak kibontására, amikkel nem kellett korábban szembenézni. Következésképpen a zenei nyelvnek is alakulnia kell, és annak is más fajtának kell, az is más féleképpen szól, pont annak érdekében, hogy felrázzon és felébreszten arra, és előidézze ezt a bizonyos odafigyelést. De ez nem provokáció. Például vannak olyan zeneszerzők, kollégák, komolyan mondom, művelt kollégák, akik azt hiszik, hogy vannak úgynevezett csúnyisták a zeneszerzők között, akik ronda zenét szeretnének írni, vagy azt szeretnek írni. És vannak szépisták, akik ők maguk, akik szépet írnak. Na most ezek a fogalmak, hogy mi a szép, hát szerintem a Bartók például gyönyörű. De a Mahler is tud gyönyörű lenni, és a Berlioz is gyönyörű. Tehát vannak, hogy mondjam, ezek nem lehetnek kategóriák. Itt meg kell kicsit ismerni azt, hogy mi az, hogy szép. Tehát ez is nagyon változó és nagyon ízlés kérdése is egyszerre, de valószínű az is belejátszik, hogy mi az, amit ismerünk, és mi az, amit nem. Hát az ismeretlentől mindig volt egyfajta félelem, ugye, az emberben. És hát én buzdítanék mindenkit, hogy próbáljon ismeretlen területekre tévedni. Mert nem biztos, hogy rossz sora lesz. Főleg azért nem, mert így akkor a képességeinek a teljességére szüksége lesz ahhoz, hogy ott navigáljon. Na hát ezek a felmerülő kérdések. Hát én most egy ilyen problémával álltam szembe, hogy lehetne például felidézni ilyen szellemeket, mint akár a francia barokk szellemei, vagy akár most mondok egy angol nevet, Henry Purcell, ugye? Aki úgy halt meg, hogy a felesége nem engedte be, mert leitta magát, és a téli hidegbe megfagyott oda. Be kellett volna talán engedni a Henryt, még akkor is, hogyha rossz fát tett a tűzre. Na hát csak ennyit mondani. Hát a darabról pedig annyit, hogy tényleg úgy kezdődik, mint hogyha egy ilyen elegáns francia barokk zene lenne, de rögtön megáll, és aztán úgy eltéved. Mert én eltéveztem. Eredetileg ez nem így volt. Tényleg komponáltam egy majdnem francia barokk kis zenét. Csembalóval, ugye, ami már is, annak vannak ilyen történelmi felhangjai. De én abszolút nem akartam történelmi lenni. És tulajdonképpen óckodom még a történelmi előadásoktól is. Sokszor barokk zenét olyan hangszereken játszanak, amik kibírhatatlanul keveset szólnak, vagy nem annyira lehet rajta dinamikákat előállítani. Tudom, hogy ez így volt annó, de én azt vallom, hogy sokkal többféle hangzást tudunk felvonultatni, és nincs oka annak, hogy ne próbáljuk meg azt a töltést, azt a szenvedélyességet ezen a zenén keresztül is közölni, ami ezekben a zenékben tényleg bőven van. Hát megrendítő zenék vannak. És hát a vonósok akkor is tudtak játszani dinamikát, ugye? Tehát nem hivatkozhatunk arra, hogy a billentyű hangszerek akkor nem tudtak fortissimo játszani, vagy árnyal